tavaly novemberben Székesfehérvárott.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Regionális híreink következnek. Telefonlopás miatt menekülő férfit gázolt halálra a Ceglédre tartó vonat ma Budapesten. A Mavinform korábbi tájékoztatása szerint a Budapesttől Ceglédre tartó Z50-es vonat a Mexikói útnál gázolt el egy férfit hétfő délelőtt. A helyszínelés miatt a Nyugati pályaudvar és Zugló között egy ideig csak korlátozással egy vágányon közlekedhettek a vonatok. A baleseti helyszínelés után a Budapest-Cegléd-Szolnok vonalon fokozatosan délután állt helyre a menetrendszerű vonatközlekedés, írták. 20 helyszínen 120 programmal az elmúlt évekhez képest több világzenei és könnyűzenei koncerttel, színházi előadásokkal, irodalmi és szabadidős programokkal várja az érdeklődőket augusztus 23 és 31 között a 23. Vidor Fesztivál Nyíregyházán. Az eredetileg a világzenei szcéna sokszínűségét is bemutatni hivatott rendezvény ebben az évben kicsit visszatér a gyökerekhez, a közönség kérésére augusztus végén a korábbi évekhez képest több világzenét játszó együttest hívtak meg a nyírségi nagyvárosba, mondta el Kiriák Róbert, a rendezvényt szervező Móricz Zsigmond színház igazgatója az eseményt beharangozó sajtótájékoztatón. Az első ezek közül az augusztus 24-én színpadra lépő zöldfoki szigeteki együttes a Tabanka lesz, amelynek Rotterdamban élő tagjai a Funana zenei stílust pop és jazz elemekkel keverik. A héten 9 vármegye 184 településén és a főváros 6 kerületében összesen csak nem 37 ezer hektáron végeznek szúnyoggyérítést a szakemberek. Tájékoztatta a program végrehajtásáért felelős Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság az MTI-t. A következő napokban a sziget közben a főváros több vízparti kerületében, a Csepel-sziget és környékének településein, Sopron térségében, a Dráva mentén, a Tiszatónál és Miskolcon lesz földi szúnyoggyérítés, tartalmazza a közlemény. A permetezést az esti éjszakai órákban végzik a szakemberek. A gyérítések pontos ütemezése megtalálható a Katasztrófa Védelem honlapján, emellett az érintett önkormányzatok egyedi értesítés alapján tájékoztatják a lakosságot a munkavégzés idejéről, tették hozzá. Emelkedtek a vendégszámok és a vendégészakaszámok Miskolcon. A külföldi vendégek aránya akár 25%-kal is megemelkedett az elmúlt év azonos időszakához képest. A kereskedelmi vendéglátóhelyeken 12%-kal nőtt a vendégészakák száma, míg a magászállások látogatottsága kicsit visszaesett. A részletekről Kupcsik Sarolta, a Miskolci Turinform iroda vezetője adott tájékoztatást.
Hál' Istennek emelkedtek a vendégszámok és a vendégészakaszámok a város minden területén. A külföldi vendégek aránya akár 25%-kal az elmúlt év azonos időszakához, tehát első fél évéhez képest. Érdekes adat lehet talán, hogy a kereskedelmi szálláshelyeken ezen belül is 12%-kal nőtt a vendégek, illetve a vendégészakák száma. A magánszálláshelyeken esett vissza egy kicsit, de összességében emelkedik a vendégszám. És ugyanez igaz a látogató számokra is, tehát az attrakciók látni valók látogató számaira. A külföldi, belföldi eloszlás az a látogató számokat és a vendégészaka számokat egyaránt érinti, tehát növekedik a külföldiek száma. Attrakciók mind maguk készítenek ilyen statisztikákat, ezt mi nem feltétlen kapjuk meg a Turinform irodában. Mi azt látjuk, hogy az irodába beérkező egyéni vendégek vagy családos vendégek egyre többen jönnek Lengyelországból, Szlovákiából, belföldről pedig Eddig is nagyon sokan érkeztek Budapest és környékéről, illetve az Alföldről, de egyre több a dunántúli vendég, és ami nagyon örvendetes, hogy 5-7 napra érkeznek Miskolcra, ami azért nagyon jó, mert hogy akkor nagyon sok mindent fognak látni, nagyon sok helyen költik a pénzüket, és nagyon sok élménnyel gazdagodnak, amit aztán magukkal vihetnek haza. Szálláshelyek tekintetében mindkét városrész kiemelkedően jó adatokat mutat, de nagyon sok egynapos kiránduló is érkezik, ami ugyan a vendégészakák számát nem növeli, de az attrakciók látogató számait, illetve a helyben költést azért mindenképpen. Nagyon népszerű a kisvasút, nagyon népszerű az állatkert, ami ugyan nem lilafüred, de azért mégiscsak már a Bükk. Nagyon népszerű lett a viszonylag új Szeleta Park látogatóközpont, nem csak a kiállításaival, hanem a programjaival és a hétvégi extra programjaival, úgyhogy azt gondolom, hogy jó úton vagyunk. Miskolctapolcán pedig nagyon sokakat vonz a hagyományosan a fürdők mellett a felújított Tapolcai Park, illetve az ott lehetőségként adódó szoborkeresés vagy csónakázás. Nyilván nagyon fontos az, hogy akár a hozzánk érkező turistáknak, akár az ide érkező vendégeknek olyan értékeket mutassunk meg, amelyek vagy teljesen újak, vagy megújultak, hiszen itt vannak velünk régen, és részei a város történetének, vagy történelmének, de örvendetes módon megújultak. Itt ezen a sétán két ilyen helyszín is van, az egyik a Herman Otto Múzeum, aminek a képtára olyan gazdag állandó kiállításokkal gyarapodott az idén, amelyek azt gondolom, hogy nem csak a miskolciak számára különlegesek. A másik pedig a Kálvária, ami a közelmúltban olyan gyönyörűen újult meg, hogy ezt mindenképpen érdemes megmutatni. És természetesen a környék, tehát a Népkert környéke is számos olyan várostörténeti érdekességet és szépséget ajánl, amit mindenképp meg kell mutatnunk a turistáknak.
Az elmúlt percekben Kupcsik Saroltát, a miskolci Turinform iroda vezetőjét hallották. Heteken belül elkezdődik, és a tervek szerint még idén befejeződik Vas megyeren az orvosi rendelő korszerűsítése, az épület felújítására 115 millió forintos visszanemtérítendő támogatást nyert az önkormányzat a TOP Pluszban. Szintén Európai Uniós forrásból nemrég az eddig aszfaltozatlan Vasvári Pál utcát látták el szilárd burkolattal, a közlekedési feltételek javítása pedig a közeljövőben is fontos célkitűzése az önkormányzatnak. A részletekről Abinéri Krisztina polgármestert hallják.
Elsősorban kiemelném a fűtés korszerűsítését, mert nagyon elavult a fűtésrendszerünk, és az elmúlt években komoly problémát okozott a fűtés, a kazán karbantartása, ami mellesleg nagy anyagi terhet is rótt az önkormányzatra. Ennek a pályázatnak segítségével teljesen megújulhat a fűtéskorszerűsítés, új kazánok, radiátorok kerülnek behelyezésre. A belső felújítás tárgyát képezi még ezen kívül a villamoshálózatnak a korszerűsítése, felülvizsgálata, ledes lámpatestek behelyezése. Az energetikai korszerűsítésünkhöz hozzátartozik még napelemrendszer kiépítése a tetőszerkezetre, illetve külső lábazati fali és födémszigetelést is kapna ezáltal az épület. A közeljövőben említettem a játszótér építése fog megkezdődni, a közvilágítás korszerűsítése is hamarosan megkezdődik. A legnagyobb tervünk és álmunk a hiányzó három érintett önkormányzati útnak a szilárd burkolata lenne, ami egy kicsit nehezebb feladat, hiszen keskeny szélességű utakról beszélünk, ahova építési engedély nem kapható, tehát így a pályázati lehetőségek is beszűkülnek. Ezen kívül hatalmas nagy álom még a fő utcánk, a Kossuth utcán, nagy átmenő forgalom miatt borzasztóan szeretnénk egy járdát építeni. Itt hasonló a helyzet, hogy a szélesség nem mindenhol adott, úgyhogy nagyon nehéz lesz a végére járni.
Az elmúlt percekben Abinéri Krisztinát, Vasmegyer polgármesterét hallották. Társadalmi munkában a szülők segítségével újul meg két csoport szoba a Sárospataki Karolina óvoda és bölcsöde épületében. Orosz végső Veronika óvodavezető elmondta, jó leső érzés a nevelési intézmény dolgozói számára, hogy mindennapi munkájukat így köszönik meg az óvisok szülei.
A Karolina bálon elhangzott, hogy az alapítványunkba befolyt összeget szeretnénk a szivárvány, illetve a napsugár csoportunk korszerűsítésére fordítani. És ezután megkerestek a szülők, hogy ők nagyon szívesen vállalnának társadalmi munkát, és a szivárvány csoportunkban vannak olyan ügyeskező apukák, akik elvállalták a munkálatokat a szivárvány csoportunkban. Az alapítványunk pedig az anyag költségét fedezi ezeknek a korszerűsítéseknek. Ugye ez a két csoportszoba volt még nálunk, amelyek nem lettek felújítva. Itt a falon még lambéria található volt, faburkolat, és ezt szerettük volna újítani, ami így a szülőknek köszönhetően teljesen meg fog újulni. És nagy örömmel tölt el minket, hogy ilyen szülői megmozdulás, összetartás, idejüket, energiájukat nem sajnálva az elmúlt hetekben szinte minden nap itt dolgoznak a csoportszoba felújításán. Bölcsödei fejlesztés is zajlik az intézményünkben, mivel hogy egy új bölcsödei csoportszobát alakítunk ki, amit majd augusztus 15-én fogunk átadni, és ott a vállalkozó, látva a szülők felbuzdulását, ő pedig felajánlotta azt, hogy felújítja munkadíj nélkül a napsugárcsoportunkat is, két okból is, mivel hogy ide jár az unokája is, és a keresztlánya pedig ebben a csoportban az óvónéni. Mindkét csoportszoba teljes körűen lesz felújítva, a falakról lekerülnek a lambériák, illetve korszerűsítésre szorult már a padlózat is, így azt is cserélni fogjuk. Nagyon nagy örömünkre szolgált az, hogy ilyen összefogás tapasztalhatunk meg, hogy elbuzdultak a szülők, hiszen ezeknek a szülőknek, akik hozzánk járnak, már második vagy harmadik gyermekük jár hozzánk, és ez olyan örömmel tölt el minket, hogy egyfajta visszajelzést kapunk, hogy bizalommal vannak felénk, és hogy ilyen önkéntes segítséget nyújtanak. A dolgozóink is nagyon örültek ennek, ők is itt vannak végig, és segédkeznek, akár egy kávéval, egy üdítővel, de egyébként ők is beállnak és segítenek a csoportszobán belül is a munkálatokban.
Az elmúlt percekben orosz végső Veronika óvodavezetőt hallották. Végül az időjárásról. Holnap a napsütést fátyol és gomoly felhők zavarhatják meg, északon északnyugaton helyenként zápor zivatar is előfordulhat. A szél gyenge lesz, csak záporok zivatarok környezetében erősödhet meg. Délután 29-38 fokot mérhetünk. Regionális híreinket hallották.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic. One dream, one soul, one prize, one goal, one golden glance of what should be. It's a kind of magic. Inside your mind. a Szent István Rádió. A jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, az összeállítás szerkesztőjét, Domán Vivient hallják, adásunk tartalmából. Töretlen a Miskolci Egyetem népszerűsége a felvételiző diákok körében. Július 1-től új rendőrkapitány vezeti a 60-i rendőrséget. Belvízvédekezés után aszály elleni intézkedésekre váltottak a Felső-Tiszavidék vízügyi szakemberei. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várom Önöket mai adásunkban. Tartsanak velünk! Töretlen a Miskolci Egyetem népszerűsége a felvételiző diákok körében. A Miskolci Egyetemre 3319 jelentkező nyert felvételt a 2024. évi általános felvételi eljárásban, 2632-en magyar állami ösztöndíjas, 687-en pedig önköltséges képzésen kezdhetik meg tanulmányaikat. A részletekről Szilágyi Rolandot, a Miskolci Egyetem oktatási rektor helyettesét hallják.
Korábbi évek hagyományaihoz híven az idén is egy fergeteges pontot partival vártuk a felvételizőket és a felvételi ponthatár húzásra várókat a miskolci Csengei Kertben, amelyet Miskolcvárossal közösen szerveztünk meg. Zenés, táncos rendezvény mellett természetesen kitelepült az egyetem tájékoztató sátorral, vártuk a hallgatókat annak érdekében, hogy tájékoztatni tudjuk őket a felvételi pontok alakulása kapcsán arról, hogy ha valakinek nem sikerült, akkor mi a teendője, ha valakinek sikerült, akkor pedig milyen következő lépések állnak előtte. Én azt gondolom, hogy egy nagyon jó este volt, érezhető volt a hangulata kihirdetés előtt, hogy mindenki még egy picit izgul, egy picit még nem felszabadult állapotában jött egy ilyen zenés rendezvényre, de aztán, amikor elkezdtek menni a pontok, és mindenki látta, illetve ezt követően többen meg is kapták már az SMS-t az oktatási hivataltól, ott érezhetően megváltozott a hangulat, és sokkal felszabadultabban, könnyedebben mulatták végig az estét. A Miskolci Egyetemre a tavalyi évben rekordszámú felvett hallgatót sikerült a első évesek között tudnunk. Ebben az évben is megközelítjük ezt a számot. Tavaly összesen 3644 hallgatót vettünk fel, idén pedig 3319-et, tehát minimális csökkenés volt a tavalyi évhez képest, a tavaly előttihez képest pedig szintén hatalmas mértékű növekedésről beszélhetünk. Én azt gondolom, hogy jelentős számú az államilag finanszírozott képzésre bejutott hallgatók száma is 2600 fölött van, költségtérítéses képzésre pedig 700 körüli hallgatót vettünk föl. Én azt gondolom, hogy minden kar jelentős számú hallgatót vett föl, ehhez hozzájárul az, hogy vannak úgynevezett állami férőhely kapacitásaink, amiket nem léphettek túl a karok, tehát hogy van olyan kar, ahol hatalmas jelentkezői szám volt, de nem tudtunk annyi hallgatót fölvenni, mint amennyit szerettünk volna, mert nem áll rendelkezésre annyi államilag finanszírozott férőhely. Ott egy picit mérsékeltebb volt a hallgatói létszám felvétel a tavalyi évhez képest, de gyakorlatilag az összes karon a maximális kapacitásokat sikerült kihasználnunk. A Miskolci Egyetemnek rendkívül színes a képzési palettája, több száz képzésről beszélünk, és itt nagyon nehéz megmondani, hogy akkor melyik a legnépszerűbb képzési terület, vagy melyik a legnépszerűbb szak. Alap és osztatlan képzés vonatkozásában talán a gyógypedagógia, osztatlan jogász képzés az, amire a legtöbb hallgató jutott be, de emellett a villamosmérnök, gépészmérnök, programtervező, informatikus szakok és gyógypedagógia szakra is nagyon sok hallgatónak sikerült bejutnia. Mesterképzés tekintetében kriminológia, mesterképzés a viszonylag újnak számító egészségügyi mérnök mesterképzés, és természetesen a tanárképzések voltak azok, amik vitték a pálmát. Idén először indult a könnyűzenei képzésünk, amire hatalmas jelentkezés volt. Körülbelül a rendelkezésre álló férőhelyekhez képest ötszörös túljelentkezéssel számoltunk, de itt is sikerült betölteni a maximális férőhely számot.
Július 1-től új rendőrkapitány vezeti a 60-i rendőrséget. Schuster Zsolt középiskolásként döntött a rendőri hivatás mellett, sokáig bűnügyi nyomozóként dolgozott. Szerinte a közbiztonságot összefogva, együttműködve lehet kialakítani és fenntartani. Őt hallják.
Örülök, hogy itt lehetek 60 városában, és megtiszteltetés számomra, hogy olyan elődöktől vehetem át a kapitányságokat, akik egy jól működő kapitányságot hagytak rám. De visszatérve a kérdésére, ez egy gyerekkori szerelem. Talán középiskolás koromban kezdődött, amikor egy hozzám közel álló, egyébként akkor rendőr századossal ismerkedtem meg, és az alapvető ilyen beállítottságomat még tovább fokozta. Úgyhogy középiskolában, körülbelül másodikos koromban, tehát ilyen 16 éves koromban döntöttem el, hogy én bizony rendőr leszek. Annak ellenére, hogy a EGRI közgazdasági szakközépiskolában érettségiztem, ahol főleg ugye lányok jártak, ugye a tanárok nagy megrökönyödésére én a rendőrtiszti főiskolára felvételiztem az érettségit követően, és a sikeres felvételit követően rögtön elvittek katonának. Ezt már a rendőrtiszti főiskola intézte akkoriban, úgyhogy a szombathelyi rendőrtiszt helyettes képzőiskolán a sorkatonai szolgálatommal egy időben szereztem meg a rendőri alapképzettségemet. Itt rendőrtiszt helyettesként végeztem, főtörzsőrmesterként szereltem le, és közvetlenül ezután megkezdtük a főiskolai tanulmányokat. Itt 96-ban szereztem bűnügyi szakon diplomát, és lettem rendőrhadnagy. 1996. július 1-én kerültem a Heves megyei rendőrfőkapitányságra. Azóta is itt dolgozom, ez az első és egyetlen munkahelyem, vagy inkább azt mondom, hogy munkáltatóm, mert az életutam során gazdaságvédelmi nyomozóként kezdtem, ezt 3 évig folytattam, majd jött a nagy szerelem, bekerültem a megyei bűnügyi osztályra, ahol életvédelmi nyomozóként dolgoztam egészen 2008-ig. Nyilván kiemelt ügyekkel foglalkoztunk, életellenes bűncselekményekkel, megyei körözési vonalvezető voltam, tehát az eltűnéses, elfogató parancsos ügyek szakirányítását, illetve a rendkívüli halálesetek szakirányítását végeztem 2008-ig. 2008-ban kértek föl az elemző értékelő osztály vezetésére, még mindig a megyei főkapitányságon. 2009-ben pályázat útján nyertem el a Hevesi rendőrkapitányság kapitányság vezetői beosztását, ahol 2 évig dolgoztam, majd átrendeléssel a belügyminisztériumba kerültem. Ez szintén egy egész másfajta tevékenység volt, mert a közfoglalkoztatási és vízügyi államtitkárságra kerültem, és a közfoglalkoztatási programoknak a monitoringját végeztem, illetve állami képviselői feladatokat láttam el az átadott vagyonelemekkel kapcsolatban. Innen hívott vissza az akkori főkapitány Cinege László nandártábornok úr, és 2017-től egészen mostanáig a Füzesabonyi rendőrkapitányság vezetői feladatait láttam el. Ugye a 60. kapitányság már a 3. kapitányság, ahol a megyei főkapitányságon kívül szolgálatot teljesíthetek.
Belvízvédekezés után aszály elleni intézkedésekre váltottak a Felső-Tiszavidék vízügyi szakemberei. A térségben pár hét alatt jelentős mértékben nőtt az aszályos területek nagysága. Rendkívüli helyzetről egyenlőre nincs szó, az egyenetlen csapadékeloszlás és a folytatódó tartós meleg miatt azonban az aszály súlyosbodására számítanak a szakemberek. A részletekről Luca Zoltánt, a Feti vízik osztályvezetőjét hallják.
A csapadékos időjárás követően teljesen eltűnt az aszály a területünkről, de a hőhullám megjelenésével július 9-ére már megjelent a területünkön a közepes aszály, és ez a helyzet tovább romlott, tehát július 16-ára már döntően erős aszály uralkodik a területünkön. Egy hónappal ezelőtt még nagy csapadékokról, viharokról, Tiszabercelnél lokálisan 127 mm csapadékról beszéltünk, ami ugye belvízvédekezés szükségességét tette. Fontossá azonban a júliusban az időjárás nagyot fordult. Gyakorlatilag azt jelenti, hogy míg 3 hőségnap volt júniusban, addig 13 lett júliusban, tehát gyakorlatilag július 6-a óta folyamatosan hőségnapokkal szembesülünk, ami azt jelenti, hogy 30 fok fölé megy a léghőmérsékleti maximum. Ez nyilván a folyóinkon is érzékeltette hatását, tehát területünkön megjelent az aszály. A belvízvédekezés, a szivattyúzás addig történt, ameddig ugye a belterületek védelme érdekében, illetve a mezőgazdasági területekről elvezettük a vizet. Ugye most, ahogy beköszöntött az aszály, teljesen más intézkedések szükségesek. Ez konkrétan azt jelenti, hogy medertározást végzünk, tehát a zsilipek szakszerű használatával, vízvisszatartó helyekkel a területünkön mintegy 2.300.000 köbméter vizet medertározunk, illetve a tározóinkat is a belvízkor feltöltöttük, tehát most mintegy 18 millió köbméter vizet tározunk tározókba. És ugye ezeknek a vizeknek egy jó része öntözési célokat is szolgálhat. A június hónap már 3 fokkal melegebb volt az átlagosnál, ez az időjárás így folytatódik, a július már 5 fokkal lesz melegebb, tehát gyakorlatilag az aszály súlyosbodására számítunk, itt ugye akkor további vízvisszatartásokra és tározásokra lesz szükség. Nyilván a nagy hőség a tározott vízmennyiséget csökkenti, hiszen nagyon erős a párolgás, de a lehetőségekhez képest a vízvisszatartásra törekszünk, és a közeljövő is száraznak ígérkezik, tehát a július-augusztus hónap az átlagosnál melegebb és szárazabb a meteorológiai előrejelzések szerint.
Kedves hallgatóink, most hallgassák meg egyházi híreinket.
Augusztus 11-én a Szent Atya a Szent Péter téren összegyűlt hívőkkel és zarándokokkal együtt imádkozta el az Úrangyala imádságot. A vasárnapi mise evangéliuma alapján arról elmélkedett, hogy vallásos életünkben is óvakodnunk kell az előítéletektől, nem szabad bezárkóznunk, kapcsolatainkat nyitott elmével és szívvel kell megélnünk. Most Ferenc pápa beszédéből idézek. A mai liturgia evangéliuma arról számol be, hogy miképpen reagáltak a zsidók Jézus azon kijelentésére, hogy égből szálltam alá. Megbotránkoznak, zugolódnak egymás között. Nem Jézus ez, Józsefnek a fia, akinek ismerjük apját, anyját? Hogyan mondhatja hát, hogy az égből szálltam alá? Így zugolódtak. Figyeljük meg, mit mondanak. Meg vannak győződve arról, hogy Jézus nem jöhetett a mennyből, mert ő egy Ács fia, és mert az anyja és a rokonai másokhoz hasonlóan ismert, köznapi normális emberek. Hogyan nyilváníthatná ki magát Isten ilyen hétköznapi módon, mondják. Hitükben megakasztják őket a Jézus egyszerű származásával kapcsolatos előítéletek, és megakasztja őket az a feltételezés is, hogy ezért nincs mit tanulniuk tőle. Az előítéletek és a feltételezések mennyit ártanak nekünk, mondta a pápa, megakadályozzák az őszinte párbeszédet, a testvérek találkozását, óvakodjunk az előítéletektől és a gyanakvó feltételezéstől. Jézus hallgatóinak megvannak a maguk merev sémái, és nincs hely a szívükben annak, ami nem illik bele, annak, amit nem tudnak lajstromozni és bebiztosított életterük poros polcain elhelyezni. Ez így igaz, életünk biztosítékai sokszor zárva vannak, porosak, mint a régi könyvek, mondta a pápa. Bódi Mária Magdolna szülővárosában, Szigligeten egy nappal a földi születésnapja után augusztus 9-én emlékeztek meg a vértanúról és adtak hálát Istennek érte. A Veszprémi Főegyházmegye augusztus 8-án a Veszprémi Főszékes Egyházban emlékezett meg Bódi Mária Magdolna földi születésnapjáról Udvardi György érsekkel. Másnap Isten szolgálója szülővárosában folytatódott az ünneplés. Magdi szerette volna az embereket Jézushoz vezetni, ez volt élete célja, amit nagyon sokféle módon megtett. A példáját követve a szigligeti templom előtt a pasztorális iroda munkatársai és önkéntesei megszólították az arra járó embereket. Rollapok, illetve egy forgathatós kirakóstábla segítségével mutatták be az érdeklődőknek Bódi Mária Magdolna életútját, példáját, illetve egy kvízjátékkal is készültek a szervezők. A közelmúltban a budapesti jezsuita központ munkatársai több jezsuita szerzetes társaságában csapatépítő kiránduláson vettek részt. Tornya Erika a jezsuita.hu portálon megjelent beszámolójából közölt részleteket a Magyar Kurér. Voltak, akik biciklivel, a többiek kis busszal keltek útra. A délelőtt programja ennek megfelelően eltérő volt, a kerékpárosok Balatonfüredig vonatoztak, és ott pattantak Nyeregbe. A lángosozós, fürdőzős délelőtt után Litér felé vették az irányt, ahol kora délután találkoztak a kis busszal érkező kollégákkal, akik a délelőttöt Veszprémben töltötték az érsekség vendégeiként. Litéren közös megemlékezést tartottak a fiatalon vértanú mellett, hamarosan boldoggá avatandó munkáslányról, Bódi Magdiról. Magdi kedves barátja a jezsuitáknak is, mivel hitét erősen formálták a Szent Ignáci lelki gyakorlatok, és a Szívújság lelkes és sikeres terjesztője volt. A piarista Kalazancius mozgalom Bodaik határában rendezte meg augusztus 5 és 10-e között 6. táborát 200 az ország piarista iskoláiban tanuló fiatal számára. Hol a helyem a világban, mi a célom, a hivatásom? A táborozó fiatalok ezekre a kérdésekre keresték a választ az élménydús 5 nap során. Idén a piarista iskolákban működő ifjúsági csoportokat összefogó mozgalom 6. magyarországi nagytáborában a rendeltől fenntartott budapesti, váci, kecskeméti, nagykanizsai és moson-magyaróvári iskolából 200 diák vett részt. A Heves vármegyei Ecséd szélén festői környezetben található a Szent Kút völgye Boldogasszony kápolna a kegyhely felszentelésének 20. évfordulóját ünneplik augusztus 20-án a 17 órától kezdődő szentmise keretében, amelyet Ternyák Csaba egri érsek mutat be. A jubileumi ünnepség alkalmával 16 órától várják az arándokokat, 16:20-tól pedig Zenés Mária köszöntőt hallhatnak Köles Éva népdalénekes előadásában, majd 17 órától kezdődik az ünnepi Szent Mise, amely után körmenetet tartanak. A kápolna alapjait 2002-ben tették le, majd a 2003-ban kezdődő munkálatok végeztével 2004. augusztus 15-én szentelte fel Veres András, akkor még szombathelyi megyés püspök. Az elmúlt két évtizedben tovább épült és szépült a kápolna és környezete, évről évre egyre több zarándok keresi fel a helyet. Nem csak az általános felvételi eljárásban történt rekordszámú jelentkezés az Eszterházi Károly Katolikus Egyetemre, a pótfelvételizők körében is igen népszerűek voltak az intézmény által kínált képzések. Az idei pótfelvételi eljárásban összesen 1436 jelentkezés érkezett, 63%-kal több, mint 2023-ban. A legtöbben a pedagógus képzés iránt érdeklődtek, a jelentkezők csak nem 3/4-e választaná ezt a pályát. Az egri képzésekre 1098, Jászberénybe 338 jelentkezés érkezett. Nappali tagozaton 169-en, levelező tagozaton 1250-en, távoktatási formában 17-en szeretnék teljesíteni a kurzusokat. A legtöbben a pedagógiai kar szakjait jelölték meg, de népszerűek voltak a természettudományi kar és az informatikai kar által kínált lehetőségek is. A felvételi vizsgákat az általános eljáráshoz hasonló módon tartják meg augusztus 22-én 10 órától. A pótfelvételi eljárás lezárásának, valamint a ponthatár megállapításának időpontja augusztus 29-e. Augusztus 15-én Nagy Boldogasszony ünnepén vezetett szentségimádást tartanak a Szent Bernát ciszterci templomban 18 órától az Árpádházi Szent Erzsébet ciszterci rózsafűzér csoport szervezésében, amelyre sok szeretettel várnak mindenkit. A Detki plébánia Mátra Verebé Szentkúti zarándoklata augusztus 18-án vasárnap a Szentkúti kegyhely főbúcsúján dr. Udvardi György veszprémi érsek mutatja be az ünnepi szentmisét. A zarándoklat lelkivezetője Kakuk Ferenc plébános lesz. Hazafelé megtekintik a csodálatosan felújított gyöngyöspatai templomot is, az úti költség 5000 forint per fő, jelentkezni augusztus 15-éig a zarándoklat2024@gmail.com e-mail címen lehet. Szeretettel várják a szomszéd egyházközségek híveit is, hogy zarándokoljanak velük. Az Esztergom budapesti főegyházmegye rövid videóban hív Szent István király ünnepére a budapesti Szent István bazilika elé. A félperces ajánlót a Facebookon tették közzé augusztus 7-én. Augusztus 20-án 17 órakor a budapesti Szent István bazilika előtti téren emlékezünk meg első szent királyunkról. A Szent Misét bemutatja és a Szent Jobb körmenetet vezeti Erdő Péter bíboros. Találkozzunk Szent István király ünnepén. Hallható a videóban. Ismét elindította a Legyen Öröm az iskola kezdés elnevezésű adománygyűjtését a Katolikus Caritas. A segélyszervezet szeptember 15-éig várja a felajánlásokat. A Katolikus Caritas adománygyűjtő kampányával évente közel 10 000 nehéz sorsú gyermekiskola kezdését segíti, olvasható a szervezet MTI-hez eljuttatott közleményében. Céljuk, hogy a korlátozott lehetőségekkel rendelkező gyermekek kisebb hátránnyal kezdhessék meg a tanévet, aminek meggyőződésük szerint első építőköve a megfelelő tanfelszerelés biztosítása. A közleményben idézték Kicsi Gábort, a Katolikus Caritas országos igazgatóját, aki szerint a legnagyobb lehetőség a gyermekekben rejlik. A mi felelősségünk elindítani őket a tudás útján, természetes gyermeki lelkesükre, a világ és a tudás iránti kíváncsiságukra alapozva. Az 1356-os adományvonalának hívásával hívásonként 500 forinttal lehet támogatni a segélyszervezet akcióját. Emellett a www.caritas.hu oldalon keresztül online adományozásra is is van lehetőség, valamint a segélyszervezet központi számla számára is várják a támogatásukat a közleményben az iskola kezdés megjelölésével. Augusztus 22-én csütörtökön 9 órától este 6 óráig egésznapos csendes szentségimádás lesz a Ciszter templomban Egerben a Szent II. János pápa karizmatikus közösség szervezésében. Szeretettel várnak mindenkit!
Kedves hallgatóink, egyházi híreinket hallották. A mai műsor szerkesztésében munkatársaim voltak Molnár András, Kriston Tamás, Koleszár Krisztián és Grunda János. Búcsúzik a szerkesztőbemondó Domán Vivien. A viszonthallásra.
Önök a Kora Esti Hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
Sofrimento que isso para mim, hoje partida bem um dor. senza sirvi pale ma ta sirvi pa transportar caminho longe separação e sofrimento mi amor pa vo oi partida vo levar vo ta torna trazer. Senta a servir para levar, malta a servir para transportar. Caminho longe, separação e sofrimento. Meu amor, por favor, vai partida, vou levar, vou te tornar trazer.
A régió sportja.
A jégkorong Erste Liga új 17. idénye szeptember 13-án kezdődik. Bár éremért ment és 5-ként tért haza az olimpiáról, mivel mindent megtett, nincs hiányérzet a nyíregyházi ökölvívóban, Kovács Rihárdban. A 44. helyen végzett a 20 kilométeres gyaloglásban a párizsi olimpián a nyíregyházi gyalogló Hellebrandt Máté. Idén sem marad rangos kerékpárversenyek nélkül Szabolcs-Szatmár Bereg vármegye. Új edzővel, Török László irányításával a bennmaradást tűzte ki célként a Nyíregyháza Spartacus 2-es csapata. Ennyi dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. A jégkorong Erste Liga új 17. idénye szeptember 13-án kezdődik. A Deac rögtön egy rangadóval nyit, hiszen a legutóbbi döntős FTC Telekom látogat majd a debreceni jégcsarnokba. Idén is lesz itthon karácsonyi mérkőzés, december 26-án az UTE gárdáját fogadják. Bár éremért ment és 5-ként tért haza az olimpiáról, mivel mindent megtett, nincs hiányérzet a nyíregyházi ökölvívóban, Kovács Rihárdban. Ezt ő maga mondta a nyíregyházi városházán, ahol edzőjével Nagy Lajossal együtt köszöntötték az NVSC Big Boxing versenyzőit. Most őt hallják.
Elsősorban nagyon örülök, hogy már itthon vagyok a kicsivel, itthon vagyok a családdal, mert nagyon hosszú utat jártunk be, nagyon hosszú volt a felkészülés. Nagyon-nagyon nagy élmény ott kint lenni az olimpián. Hát az meg még nagyobb élmény, hogy olyan ellenfelet tudtam legyőzni, aki olimpiai bronzérmes volt az Ostrá személyébe. Aztán következett egy francia srác, akit nagyon rég ismerek, és nagyon rég a súlycsoport legjobbja. Tudtam, hogy nem lesz könnyű mérkőzés, de úgy mentem fel a szorítóba a ringbe, hogy mindenképp győzni akarok, és én úgy érzem, hogy mindent megtettem, semmilyen hiányérzet nincs bennem. A Jóisten most így akarta, hogy ez így sikerüljön, de azért ezt nem lehet tőle elvenni a franciától, hogy nagyon ügyes, háromszoros világbajnok, olimpiai ezüstérmes, ezt nem tudja tőle elvenni senki.
Most pedig Kovács Rihárd edzőjét, Nagy Lajost hallják.
Nagyon erős mezőny volt, bárki képes volt megverni bármelyik ellenfelet, és szerencsére a Ricsi nagyon jó formát tudott mutatni, hogy első körben előnyerő volt, aztán az ausztrál Tokió bronzérmese. Tévesen jelent meg a médiában, mert nem 60 kilóban, ugyanebben a súlyban volt bronzérmes, 60 kiló nincsen az olimpián. Fantasztikusan boxolt, az első menet volt ilyen langyosabb, aztán eszméletlen volt a harmadik menetben, már szemtelen is volt, úgymond az ellenféllel leiskolázta. És a következő körben az éremért jött a francia, a hazaiak nagy esélyese, ami több szempontból is nehéz ellenfél volt. Egyik háromszoros világbajnok, olimpiai ezüstérmes, lényegében nagyon jó bunyós. Állítom, hogy az olimpia legjobb bunyósa jelen pillanatban, súlycsoportoktól független, illetve a hazai pálya, illetve bejelentette az olimpia előtt, hogy ez az utolsó versenye, itt szeretne bajnokként búcsúzni.
Végül Urik Attilát, Nyíregyháza alpolgármesterét hallják.
Ricsi már korábban kapott egy Bencs Kálmán aranyérmet, nyilván azért, mert ugye ő kétszeres bajnoki bronzérmes, és az NVSC-ben készülve talán a tehetsége az mindenféleképpen kiviráglik, mert nyilván ez egy pici klub, kisebb anyagi lehetőségekkel itt az embereknek, hogyha ilyen nagy világversenyre vagy olimpiára, Európa-bajnokságra ki akar jutni, akkor duplán kell, azt gondolom, hogy teljesítenie. És nyilván ez egy nagy büszkeség azért is, mert lényegében egy tanáremberről beszélünk, aki tanít és oktat, tanít történelmet ugye, és tanít testnevelést, és úgy áll egy profi boxolóként, vagy úgy áll kint a gyerekek előtt, olimpiát megjárt emberként, hogy nem kell szégyenkezni, és tanítja őket. Tehát egy olyan példakép lehet a gyerekek előtt, amely nagyon fontos.
A 44. helyen végzett a 20 kilométeres gyaloglásban a párizsi olimpián Hellebrandt Máté. Most őt hallják.
Ez teljesen reálisnak tűnt a felkészülésem miatt, mert sem sérülés, sem betegség nem hátráltatott. Az olimpia előtti hónap nagyon jól sikerült edzés szempontjából, szóval teljesen optimistán álltam rajthoz. Ehhez képest nagyon-nagyon rossz napot fogtam ki. Melegítésnél még nem éreztem, viszont rajt után az első körben még nem, de a második körben már éreztem, hogy ez nagyon nem az én napom. A lábaim, mint ollomból lettek volna, levegőt alig kaptam, a púzusom már rögtön a második kilométerben az egekben volt. Az ötödik körtől már csak visszafele számoltam a köröket, hogy mennyi van még hátra, és hát így utólag még az is csodó célba értem, mert nagyon szenvedős volt az egész verseny. Ilyen rossz versenyem nagyon-nagyon régen volt, nem is emlékszem, hogy mikor volt utoljára ennyire rossz versenyem. Nem tudok most rá magyarázatot adni. Nyilván meleg volt, párás volt, az idő csúszott rajta egy fél órát, de a pálya emelkedős volt, de igazából ezek ellenére is sokkal jobbat kellett volna mennem. Hát sajnos a sport ilyen, hogy egyszer fent, egyszer lent. Egyszer a szerencse mellém áll, máskor meg pont ellenem. Hát most ez egy ilyen nap volt.
Idén sem marad rangos kerékpárversenyek nélkül Szabolcs-Szatmár Bereg vármegye. Augusztus 14-én és 15-én rendezik meg az ifjúsági világkupát. Solymos János, a nyíregyházi kerékpáros ese elnökét hallják.
Szervezés szempontjából már megvan a rutin. Az NKS az elmúlt években inkább a versenyszervezésre koncentrált, ugye gyakorlatilag a magyar bajnokságok, a világkupa, illetve több AKSZ, illetve a Magyar Légva Kupa futamnak a szervezője, de az Újvári Zolikát azt most igazoltuk vissza a Nyíregyházára, és a japán világkupán már a nyíregyházi színekbe tudott indulni, illetve van triálos versenyzőnk, és az országútra pedig most új erővel akarunk összpontosítani, és az utánpótlásra nagyobb energiát fogunk fordítani az idei évbe, illetve a jövő évbe. Gyakorlatilag, hogy a Renko Norbi az visszakerült most Magyarországra 4 év, 3,5 év olasz versenyzés után, így gyakorlatilag én számítok az ő segítségére abba, hogy az utánpótlásba a leendő versenyzőkkel, főleg az U15 és U17-es korosztályba akarok majd toborozni, hogy az ő edzésükbe és az ő mentorálásukba tudna nekem majd segíteni. Augusztus 14-15-i dátummal kerül megrendezésre az ifjúsági világkupa, idén már 5. alkalommal, a tavalyi útvonal és a tavalyi sémának megfelelően az első nap Vásárosnaményben a Beregbe lesz egy körözés, második nap pedig délelőtt Ibrány, délután pedig a nyíregyházi belvárosi egyenkénti, ami eddig már ugye jól debütált, és a tavalyi módosított útvonallal kerül idén is megrendezésre. 2020-as év az különösen nehéz volt, és a világ lemondott gyakorlatilag ezekről a sporteseményekről. Magyarországon mi ezt meg tudtuk rendezni. Különösen nagy fontossága volt annak az évnek, nagyon nagy, magas prioritást vívott ki az ifjúsági világkupa sorozatba a Szabolcs megyei futam. Gyakorlatilag a tavalyi évben már a szövetségi kapitányok és a szövetségek, már volt olyan szövetség, amelyik a világbajnokságnak a színvonalával együtt emlegette ezt a világkupát, mivel ugye itt több napos, több szakaszos taktikát tudnak a U19-es versenyzők felépíteni, ami már ugye a következő évben nekik, vagy tehát az U23-as szezon időszakukban az már nagyon fontos, így gyakorlatilag a prioritása és a jelentősége a Szabolcs megyei futamnak egy mondjuk egy Paris-Roubaix juniorral betegszik. Kell a rutin, de én mindig azt mondom, hogy amikor az ember azt hiszi, hogy valamit tud, akkor fog rontani. Tehát mindig ébennek kell lenni, és hogyha a tavalyi évben vannak hibák, akkor azokra különösen összpontosítani, kiütni, minden hibát, minden problémát előre kell orvosolni. Gyakorlatilag az idei évben a módosítások útvonalban például azért nem változtatunk, mert a tavalyi évben voltak nehézségek. Így gyakorlatilag azokat már orvosoljuk, orvosolni fogjuk, illetve már orvosoltuk. Reméljük, hogy az idei évben a sors az kevesebb precedens dolgot fog nekünk alkotni.
Új edzővel, Török László irányításával a bennmaradást tűzte ki célként a Nyíregyháza Spartacus 2. számú csapata. Török Lászlót hallják.
Nagyon jó másfél évet töltöttem el Kisvárdán, nagyon jó emlékeim vannak mind az utánpótlásba eltöltött időszakomról, mint pedig a felnőtt csapatnál töltött időszakról. Nagyon jó volt minden szempontból, szakmailag, és nagyon sok baráti kapcsolatot alakítottam ki, ami mai napig tart. Úgyhogy mondják is az ismerőseim, barátaim, hogy téged ez a keleti rész, ez a Szabolcs nagyon vonz. Hát, megmondom őszintén, jól is éreztem magam, itt is nagyon jól érzem magam. Fekete Tivaddal sportigazgató úr keresett meg, ugye régebb óta kapcsolatban voltunk így a sportterén, ugye a fiam ott focizott Szent Lőrinc, amikor ő volt a sportigazgató, de mindig szoktunk szakmázni azóta, és így 2-3 hetente beszéltünk, és jött a telefon, ami megmondom őszintén váratlanul is ért, de nem sokat gondolkodtam rajta, egy megbeszélésünk volt Budapesten, ahol szinte gyorsan megállapodtunk, és rá 2 napra már itt voltam egy edzőmérkőzésen, rá 2 napra pedig elkezdtük a felkészülést. Szeretem a kihívásokat. Mondhatom, hogy nagy fába vágtam a fejszét, de természetesen az érdeklődtem. Nyilván megye első osztály 9. helyezettéből lépni az MB3-ba, az egy hatalmas nagy különbség, nagy az olló. Szoktam mondani, hogy U20-as csapatunk van, aki az MB3-ban indul, ezt már mondtam többször, de ez szó szerint így van. Próbálom nem nagyon magasra tenni a mércét, de muszáj. Tehát muszáj. Tisztában vagyok bizonyos szempontokkal, látottak alapján be tudom határolni nagyjából a képességeket. Valakinek behatárolt a képessége, mert lehet, hogy többre nem képes. Megpróbáljuk mindenkiből kihozni a maximumot. Ugyanúgy, ahogy a srácoknak is nagy megtiszteltetés, hogy az NB1-es második csapata lehet, úgy nekem is az, hogy az NB1-es csapat második csapatának lehetek az edzője. És nem mondom azt, hogy itt már jövő héten, vagy bármi, itt már felkerül a játékos, de viszont vannak, akik már fennedzenek, vannak, akik vissza is játszanak, elsősorban fiatalokról beszélek, ugye itt van egy fiatal szabály, ahol 2004-től és a fiatalabbak játszhatnak, de vannak olyan képességi játékosaink, akik majd így az egyéni fejlesztések alatt, én azt mondom, hogy előbb-utóbb, ha azt ki tőlem Tilmán Krisztián és stábja, hogy Aci küldj egy támadót, vagy küldj egy védekező középpályást, akkor tudom majd, hogy kit fogok küldeni. Ez a cél mindenkinek.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Thank you.
a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, hamarosan rózsafűzér imádságot közvetítünk élőben rádiónk EGRI stúdiójából. Mai napon az imádságot az Eger Baktai Egyházközség ima csoportja vezeti. Imádkozzanak velünk!